Ismét hálásak vagyunk az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ma este itt lehetünk, hogy imádkozzunk, és hogy Isten igéjét újból megfontoljuk, és hogy az Úr újból szólhat hozzánk. Még mindig a kegyelem ideje van, Isten még mindig szól hozzánk az ő igén keresztül, még mindig reagálhatunk arra, amit ő mond, helyet adhatunk az útbaigazításnak, és megnyithatjuk magunknak az ő áldásának, ami az ő kegyelmének gazdagságából fakad. Azt nem tudjuk, hogy még meddig, de azt tudjuk, hogy az idő rövid, hogy rossz, hogy komoly, másrészt pedig, hogy dicsőséges mindazok számára, akiket Isten elhívott, akiknek megbocsájtott, és akiket ő vezet. Rossz testvér már említette, hogy holnap reggel, a délelőtt folyamán elindulok, és meglátogatom Malajziát, Indonéziát, a Fülöp-szigeteket és Szingapúrt. Abban a hitben és bizalomban, hogy Isten meg fogja áldani az ő népét, és hogy még néhányan külön lesznek választva, meghallják az ő szavát, és felkészülnek Jézus Krisztus visszajövetelének nagy és dicsőséges napjára. Amikor az énekesek a második énekben úgy megemlítették Isten embereit, természetesen arra kellett gondolnom, hogy mindannyiuknak megvolt a saját útjuk, amelyet járniuk kellett, és egyikük sem választhatta meg a maga útját. Nekik valamennyiüknek megvolt az előírt út, úgymond, amin Isten vezette is őket. És amikor az út végét nézzük, mert mindig ez a legfontosabb, Isten mondja valahol, hogy vegyétek figyelembe az ő végüket. És ha kihagyjuk ebből a közbelső időszakot, és csak az elejét és a végét vesszük szemügyre, akkor mindkettő dicsőséges volt, és a vég még dicsőségesebb lesz, mint a kezdet volt. De ahol nincs egy kezdet, ott nem lehet egy vég sem. És így létre kell hozza Isten az életünkben a kezdetet, egy folytatást, és kegyelemből ő be is fogja fejezni azt. Természetesen könnyebb énekelni róla, mint végigmenni ezeken a dolgokon. Amikor a mi úrunk a Gecsemáné kertben volt, és úgy vívódott, hogy verejtéke, mint a vércseppek, úgy hullottak a földre, ekkor azt mondta, ó, mennyire szorongok, és mennyire szeretném, hogy elmúljon tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. És így mi sem mondhatunk mást, mint hogy legyen meg Isten akarata. És Isten néha olyan sajátságos útakon vezet minket, amelyeket mi magunk semmiképpen sem járnánk, amelyeket még csak nem is értünk, és mégis belsőleg egyetértünk mindennel, amit Isten tesz, és tudjuk, hogy ő hatalmas és erős, hogy segítsen, és minden dicsőségesen elvégezzen. Hiszen nem emberi szót hallottunk, hanem Isten szavát, és Isten ígéretei megmaradnak, nem ingadoznak soha. Jézus vérzően elpecsételte, amit ígért az ő igéjében. Itt ebben az ige szakaszban, a Zsoltárokból, azt olvastuk a 155. fejezetben, 105. fejezetben, 8. vers, örökké megemlékezik az ő szövetségéről, az ígéről, amelyet parancsban adott ezer nemzedékre, amelyet Ábrahámmal kötött, és az esküről, amelyet Izsáknak esküdött. amelyet megerősített Jákobnak, mint törvényt, és Izraelnek, mint örök szövetséget. Nagyon világosan megjegyezzük tehát, hogy az utolsónál pontosan ugyanaz áll, mint az elsőnél. Az Ábrahámmal kötött szövetség és az Izsáknak adott eskü, a Jákobnak megerősített törvény, de egész Izrael vissza lett véve újra ebbe a szövetségbe. És ez a nagyszerű és dicsőséges dolog. Azt tudjuk, hogy Isten Ábrahámmal kötötte meg a szövetséget, megerősítette azután Izsákkal, majd folytatta annak folytatását Jákobbal, és aztán, amikor Izrael megalakult, felkerekedett Mózes, és kivezette egész Izrael népét a Sinai hegyig, a szövetség megkötéséig, addig a napig, amikor ugyanaz az Isten megjelent, mint Ábrahámnak, aki az ígéretet adta neki, és a szövetséget kötötte vele. Ez az Isten, az egyedüli egyigaz Isten, aki létezik, leszállt a tűzben a Sinai hegyre, és megajándékozta Izrael népét kegyelemből a szövetséggel. Tehát pontosan úgy, ahogyan történt Ábrahámmal a szövetségkötés, úgy később Izrael egész népével, időközben az Izsáknak tett eskü, Jákobnak meg lett erősítve a törvény, és Izrael számára, mint egy örökkévaló szövetség. Jól tudjuk, hogy ehhez mindig is ígéretek kapcsolódtak. Minden, amit Isten tesz, ígéretekhez kapcsolódik, és ezek az ígéretek kiváltják a hitet, a hit pedig megoldja az ígéretek beteljesedését. Ez a lényeg. Isten az ő igén keresztül szól, ígéreteket ad, mi hitben meghallgatjuk azokat, és a hit kiváltja az ígéretek beteljesedését. Aztán itt az van írva tovább néhány versek után Józsefről, Zsoltár 105.15, ne illessétek az én felkentjeimet, és ne legyetek bántalmára az én prófétáimnak. Akkor, amikor megengedte, hogy éhínség jön az országra, és a kenyérrel való fenntartás összetört, ő már is előre elküldött egy embert előttük, Józsefet, akit eladtak rabszolgának. A lábait kalodába kényszerítették, vaspilincsekbe lettek helyezve. Mindaddig, amíg be nem következett az ő proféciája, és az Úr kijelentésnek igaznak bizonyította őt. Akkor a király követeket küldött, és felszabadította őt az ő bilincseiből, a nemzetek uralkodóját, és szabaddá tette őt. És kinevezte őt az ő háza urává, minden vagyona fölött uralkodóvá. Igen, ez egy csodálatos íge szakasz. Isten megfordította az ő sorsát, beteljesítette az ő szavát, és áldást ajándékozott neki kegyelemből. Ez lenne az én legmélyebb kívánságom, és hiszem, hogy mindannyian csak egyetlen vágyat hordozunk a szívünkben, ami abban áll, hogy Isten eléri az ő célját velünk. És ha a vég jó, akkor minden rendben van. Akkor megérte a rágalmazás, megérte a verembedobás, megérte a börtönben lét, akkor minden feledésbe merül utána. Ha Isten a végén beteljesíti az ő ígéretét, és a prófécia valóra válik, és a beteljesedés megtörténik, akkor minden jó. És így lesz ez velünk is, mert Isten hűséges, és hűséges is marad. Ő nem tagadhatja meg önmagát, hanem ki kell, és ki is fog állni az ő szava mellett. Ma csak nagyon röviden szeretnék felolvasni a Szentírásból, majd egy prédikációból, amelyet Branham testvér a pecsétek felnyitása után tartott. És úgy gondolom, hogy ebben Isten néhány embereire is utalás van téve, és mi csak tanulhatunk belőle, mert amit Isten velük tett, azt akarja tenni veled és velem is, hiszen a Szentírás arra szolgál, hogy tanuljunk belőle. A Máté evangélium a 12. fejezetének 15. versétől, Máté 12. 15. versétől az van írva. Amikor Jézus ezt megtudta, visszavonult onnan. És sokan követték őt azokból, akiket mind meggyógyított, de akiknek szigorú utasítást adott, hogy hallgassanak róla. Így kellett beteljesednie Ézsaiás próféta szavának, amely így szól. Meglásd, az én szolgám, akit kiválasztottam, az én szerelmesem, akiben szívem gyönyörködik, vagy tetszésemet lelte, az én szellememet reá akarom helyezni, és igazságosságot fog hirdetni a pogány népeknek. Nem fog vitatkozni, és nem fog kiáltozni sem, és senki sem fogja hallani az ő hangját az utcákon. Egy megtört nátszálat nem fog összetörni, és egy pislákoló kanócot nem fog kioltani, amíg győztesen végrehajtja az igazságszolgáltatást. És az ő nevében fogják a pogány népek reménységüket belhelyezni. Amikor erre gondolunk, vagy amikor én arra gondolok, hogy elindulok, hogy elvigyem az Úr ígét a nemzetekhez, egy ilyen bibliai ige szakasz egy nagyon nagy vigasztalás. Az Úr azért jött, hogy közhírét tegye az igazságos ezen a földön, hogy felajánlja azt az embereknek, és itt az van írva, meglásd az én szolgám, akit én kiválasztottam, az én szerelmesem, akiben szívem gyönyörködik, vagy tetszésemet lelte. Azt is tudjuk, hogy Jézus Krisztus szolgaként is lett vázolva. Elolvashatjátok az Ézsaiás 42-ben, elolvashatjátok az apostolok cselekedeteiben, ami valószínűleg a 4. fejezet, amikor az első gyülekezet imádkozott. Ők meg is szólították őt ebben a névben, és kérték az Urat, hogy nyújtsa ki az ő karját. Mégis az apostolok cselekedetei 4-ben kell lennie. Apostolok cselekedete 4. fejezet, a 29. vers, vagy talán már a 27-től kezdve. Igen, valóban összefogott Heródes és Poncius Pilátus a te szent szolgád Jézus ellen, akit te felkentél ebben a városban a pogányokkal és Izrael sokaságával együtt, hogy véghez vigyék mindazt, amit a te kezed és a te tanácshatárszatot eleve elrendelt, hogy bekövetkezzék. És most, Uram, nézd meg fenyegetéseiket, és hatalmazd fel a te szolgáidat erővel, hogy teljes bátorsággal hirdessék a te ígédet. Nyújtsd ki ennél fogva a te kezedet gyógyításra, és történjenek jelek és csodák a te szent szolgád Jézus neve által. Amint már említettem, különösen Ézsaiás prófétához fordulhatunk, hogy megbizonyosodjunk arról, milyen módon jelenik meg Jézus az ő prófétai szolgálatában, mint szolga. Ő pedig azt mondta akkor, nem azért jöttem, hogy kiszolgáltassam magamat, hanem, hogy én szolgálja. Ő volt Isten eme szolgája, akiben Isten teljes mértékben tetszését lelte, és ezért nyugodhat meg az ő tetszése te rajtad és én rajtam is. Mert ő azért volt az Isten fia, hogy te és én Isten fiaivá válhassunk. Ő azért volt főpap, hogy te és én is papokká válhassunk. Ő volt a király, hogy mi is királyok lehessünk. Ő lett először minden, hogy mi is azzá válhassunk az ő kegyelméből. Mert hiszen Krisztusban Isten olyanokká változtatott bennünket, amilyenek örökkévalóságtól fogva hivatottak voltunk lenni. És így ez az íge is, és eme csodálatos megfogalmazás. Így kellett beteljesednie Ézsaiás próféta szavának, amely így szól. Meglásd az én szolgám, akit én kiválasztottam, az én szerelmesem, akiben szívem gyönyörködik, vagy tetszésemet lelte. Szellememet rá akarom helyezni, és igazságosságot fog hirdetni a pogány népeknek. Nem fog vitatkozni, és nem fog kiáltozni sem, és senki sem fogja hallani az ő hangját az utcákon. Pontosan olyan, amilyen ő volt, olyanok lesznek minden ő szolgái is. Nem lesz kiabálás, nem lesz veszekedés, nem lesz harc, hanem hirdetve lesz a dicsőséges evangélium, hirdetve lesz Isten dicsőséges ígérete, hirdetve lesz az ő dicsőséges ígéje, amelyet Isten kinyilatkoztatott. Az Urat soha nem hallotta senki kiabálni vagy veszekedni, ahogyan itt írva van, hogy nem is fog kiabálni, és senki sem fogja hallani az ő hangját az utcákon. Sokan hallották őt ugyan prédikálni, de senki sem hallotta őt kiabálni. Senki sem kapta rajta azon, hogy veszekedett volna valakivel. Nem, ő csak azt mondta, meg van írva, és Isten ígéjével védekezett. Ő nem fog veszekedni, és nem fog kiabálni. De hiszen tudjátok, hogy ahol veszekedés van, ott hamarosan kiabálás is lesz. Az első a másodiknak az előjátéka, és akkor számíthatsz rá, hogy ez a végtelenségig folytatódik. Ő nem fog veszekedni, sem kiabálni, és senki sem fogja hallani az ő hangját az utcán. Egy megtört nátszálat nem fog összetörni, és egy pislákoló kanócot nem fog kioltani, amíg győzedelmesen végrehajtja az igazságszolgáltatást. Ez a győzedelmesen szókifejezés egyszerűen hozzátartozik, hiszen ő a Golgota győztese, és ő győztesen véghez viszi az ő ügyét. Ő véghez viszi ezt a végsőgig, és nem áll meg addig, amíg minden ellensége a lábai zsámolyába nem lettek téve, és az ő igazságát és az ő ügyét győzedelmesen véghez nem vitte kegyelemből. Ezt teljes szívünkből hisszük. És aztán ez a csodálatos mondat utána, és az ő nevében vetik a reménységüket a pogány népek. Már itt nem akarok tantételesen belemenni a dolgokba, de vajon nem az Úr Jézus jövendőlte meg éppen előzetesen a pogányokhoz vezető útra ne menjetek, én csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldelek titeket. Ezt a 10. fejezetben elolvashatjátok. És itt azt mondja, ahogy a pogány népek az ő nevében vetik az ő reménységüket. Nincs ellentmondás, mindent a maga idejében. Először Izrael népe, aztán a befejezés velük, aztán a nemzetek, a befejezés velük, majd vissza Izrael népéhez. Minden mindenbe van osztva, illetve be van ütemezve, és minden Isten dicsőséges üdvtervének megfelelően folytatódik. Pontosan ezt mondta Jakab, amikor ezt a nyilatkozatot adta az apostolok cselekedetei 15-ben, és pontosan így mondta itt is. Bizonyára az apostolok cselekedetei 15-ben volt, ahol ezek a testvérek összejöttek. Igen, az apostolok cselekedetei 15-ben a 13. verstől. Amikor ezzel a végére értek, átvette Jakab a szót a következő felszólalásra. Tisztelt testvéreim, hallgassatok meg engem! Simeon beszámolt arról, amint maga Isten először is arra törekedett, hogy a pogányok közül egy népet nyerjen az ő nevének. És ezzel összhangban vannak a proféták szavai, mert meg van írva, ezután visszatérek és újjá építem Dávid romba dőlt hajlékát, felemelem romjait is újra, és magam fogom újra felállítani. Hát nem csodálatos, hogy Isten ezen embereit annyira vezette a szellem, annyira megvilágosította a szellem, hogy mindig képesek voltak az üdvösség történetének megfelelően Istennek tetsző módon felosztani az időknek megfelelően. És itt az van írva a 17. versben, hogy a megmaradt nép keresse az Urat, az összes pogányok is, akik hozzám tartoznak, mint az én népemhez, mondja az Úr, aki ezeket a dolgokat véghez viszi. Ő nem csak beszélt, hanem ő az, aki be is fogja teljesíteni. A pogányok ő benne fogják vetni az ő reménységüket, Jakab felállt és azt mondta, ezzel összhangban vannak az összes proféták, hogy Isten összegyűjt egy népet a nemzetekből, majd vissza fog fordulni, és újjáépít Izrael sátrát, a Dávid házát. Látjuk, hogy mindezek a dolgok csodálatos módon beteljesednek a szemeink előtt. Az összes pogányok is, akik az enyémek, mint az én tulajdon népem, mondja az Úr, aki ezt véghez viszi. És mi egy része akarunk lenni annak, amit Isten megvalósít. Nem akarunk a saját útunkon, a saját cselekedeteinkben, a saját gondolkodásunkban találtatni. Részessé szeretnénk lenni Isten üdvtervének, szeretnénk beilleszkedni abban, és megtalálni a helyünket Istenünk kegyelme által, hogy mi is azok közzé tartozhassunk, akik eljutnak a tökéletességre. Emögött csak ez a nagyon rövid vers áll, ez a 18. vers. Úgy, ahogyan az örökkévalóságtól fogva ismerté is lett téve. Az örökkévalóságtól fogva Isten tanács határozata nem csak 4, 5 vagy 6 ezer évvel ezelőtt született, hanem az örökkévalóságtól fogva. Ahogyan az örökkévalóságtól fogva ismerté lett téve. Isten az örökkévalóságtól fogva kiválasztott minket, az örökkévalóságtól fogva látta Ábrahámot, látta Izsákot és Jákobot, látta a szövetség megkötését, látta az emberi történelem egész lefolyását, és az ő szavaiban ismerte és tette azt. Egészen az utolsó ítéletig, az új égig, az új földig, azelőtt az 1000 éves békebirodalom, mindezt az ő szavaiban ismerté tette. Amikor a Szentírásba beletekintünk, nem tehetünk mást, mint hogy megerősödjünk hitünkben, hogy újból teljesen és maradéktalan Istenbe vessük a bizodalmunkat. És amikor az ég és a föld égni fog, a hegyek és a halmok elenyésznek, aki hisz, az megtapasztalja, hogy az ő szava örökké igaz marad. Az apostolok nem önmaguktól beszéltek, és ez engem egyre jobban megörvendeztet, hanem mindig visszamentek Isten ígéjéhez. És ha valaki venné magának a fáradtságot, ahogy Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben, vagy zsidókhoz írt levélben, vagy a levelekben különös módon hivatkozott a prófétákra, itt ez esetben ülök Jakabnak, hogy olyan csodálatosan elmerült a Szentírásban, és abban, amit a próféták előre megjövendőltek benne. Igen, amit Isten az ő szájukon keresztül meghirdetett, vagy bejelentett. És ezért szívünkből hálások vagyunk, hogy az emberek, akik megmaradtak, keressék az Urat. Az összes pogányok is, akik az én tulajdon népem, ezt mondja az Úr, aki ezeket a dolgokat véghez viszi, ahogyan azt már örökkévalóságtól fogva tudtul is adta. Ebbe vethetjük mindannyian a reménységünket, illetve a bizalmunkat, és nem fogunk megszégyenülni. Éppen itt olvastuk, hogy egy megtört nádszálat nem fog összetörni, és egy pislákoló kanócot nem fog kioltani, amíg hűségesen hirdeti, ami helyes. Igenis, ő véghez viszi azt, amit örökkévalóságtól fogva elhatározott, és nem csak úgy üggyel, bajjal, vagy nagy nehezen, hanem dicsőségesen és csodálatosan, győzedelmeskedve viszi véghez dicsőséges nevének tiszteletére és dicséretére. Aztán itt a Máté evangéliumának 9. fejezetében ez az íge, ha az aratásra és az evangélium hirdetésére gondolunk, mármint most már szellemileg az aratásról beszélek, akkor itt a Máté evangélium a 9. fejezetének 36. versétől kezdve az van írva, hogy a sokasság láttára pedig mélységes szánalom fogta előtt irántuk, mert agyonhajszoltak és elhanyagoltak voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ekkor így szólt az ő tanítványaihoz, az aratás bőséges, de a munkások kevesen vannak. Kérjétek hát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő arató mezejében. Látjátok, miről tanúskodik a Szentírás? Mélységes részvét fogta előtt, látta a néptömegeket, majd a tanítványaihoz fordult, és szemük elé tárta az aratást, és így szólt, hogy az aratás bőséges, de a munkások, azok kevesen vannak. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő arató mezejére. És tudjátok, mi történt közvetlenül ezután? Még mielőtt észrevették volna, már is nevükön szólította őket, és elküldte őket az aratásba. Nem kellett sokáig imádkozniuk, itt áll a következő versben. Ekkor összehívta a 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek felett, úgyhogy képesek legyenek küzdni őket, és meggyógyítani minden betegséget, és minden fogyatékosságot. Ezután felsorolásra kerülnek. Ó, amikor elérkezett Isten órája, amikor az Úr az, aki cselekedni készül valamit, akkor már nem kell várnom. Addig néha elég sokáig kell várni, hogy a türelmünk majdnem a végére is ér. De amikor Isten órája elérkezik, akkor vége a várakozásnak, akkor elkezd ő intézkedni, akkor elkezd ő hívni, akkor ő kiküld, vagy elküld, akkor kinyilatkoztatja az ő hatalmát és dicsőségét, és akkor senki sem állíthatja meg. Legyen, hogy Isten megerősítsen bennünket a hitünkben, és segítsen mindannyiunkon. Ebben a prédikációban sok olvasni való lenne, amint mondtam, ez egy sorozat, a címe Pál Krisztusnak egy fogja. Egy prédikáció, amelyet mindannyian jól ismerünk. Ez a Pál írhatta Filemonnak, azt hiszem ő volt az, akinek ezt írta, én Pál, Jézus Krisztusnak egy fogja, és Timóteus testvér, üdvözletünket küldjük a szeretett Filemonnak, ami munkatársunknak, és így tovább. Magára úgy hivatkozik, mint fogolyra. Ismeritek a prédikációt. Itt Branham testvér már is azért imádkozik, és azt kéri, bocsáss meg a mi bűneinket, fegyelmezz minket a te szellemeddel és a te ígeddel, Uram, hogy engedelmes szolgákká edződjünk, engedelmes szolgákká Isten akaratában. Én őszinte leszek, én nem tudtam, hogy itt fel fogom olvasni ezt a szakaszt, mert egyáltalán nem ismertem a szövegösszefüggést. Most itt a szolgák szó kifejezést. Uram, hogy engedelmes szolgákká válhassunk, hogy a te akaratodnak engedelmes szolgáivá legyünk nevelve. Hadd gondolkodjunk el ezen, és próbáljuk meg elképzelni a szívünkben, hogy mit tettek az első keresztények, milyen emberekkel találkoznánk, ha azokkal találkozhatnánk, akik személyes kapcsolatban álltak ő vele. Igen, éppen erről van szó. Egy csodálatos gondolat egyébként. Ha olyan emberekkel találkoztunk volna, akik kapcsolatban álltak az Úr Jézussal, amikor ő a Földön járt, milyen emberekkel találkozhattunk volna? És Branham testvér azt mondja itt, hogyan ragyoghatott az arcuk a hittől és az örömtől? Igen, de aztán elérkezünk a nagyon komoly kérdéshez. Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, és azok az emberek, akik akkor ő vele jártak, tulajdonképpen pontosan ugyanolyan emberek kellett, hogy legyenek, mint azok, akik ma is vele járnak, és fordítva. Voltak éppen 100%-ban ugyanannak kellene lennie. És visszatérünk a kezdetekhez, és tulajdonképpen hitben várhatjuk, vagy számolhatunk azzal, hogy így lesz, hogy ilyen, olyan emberekké válhatunk, akik az Úrral járnak, akiknek megvan a kapcsolatuk vele, ahogyan itt elhangzik, akik személyesen kapcsolatban voltak vele. Hogyan ragyoghatott az arcuk a hittől és az örömtől? Ó, ez megszégyenít engem. Ez így van. Azt mondtad, hogy halleluja, remélem nem, testvérem, de ez tényleg sikerült. Igen, de legyen, ahogy van, itt az áll tovább. Hogyan ragyoghatott az arcuk a hittől és az örömtől, az örömsugárzástól? Igen, ezt én el is hiszem. És hiszem, hogy azok az emberek, akiket elhívott az Úr, hogy ők megtapasztaltak, illetve átéltek valamit, amit senki sem vehetett el tőlük, akár a vagyonaikat és javaikat is elvehették volna tőlük, mindent el lehetett volna venni tőlük. És az is megtörtént egy alkalommal, hogy a tanítványok, talán éppen Péter volt az, aki azt mondta, Uram, mi lesz most már velünk? Mindenünket elhagytuk, amink volt a földön, és így tovább. Mi lesz most velünk? És az Úr már is megmondta neki, hogy mindent meg fognak kapni már ebben az életben, és az eljövendő életben is. Azok, akik személyes kapcsolatban álltak vele, bizonyára ragyogott az arcuk a hittől és az örömtől. Tudjátok, hogy én vagyok az utolsó, aki ezt most itt így képes vagyok felolvasni, de fel kell olvasnom, ami itt le van írva. Akár tetszik nekem, akár ragyog az arcom, akár nem, a szívemben örülök és tudom, ahogy olvastuk, hogy Isten az ő ügyét kegyelemből győztesen véghez viszi és lezárja. A továbbiakban itt van az írva. Hogyan lehetett az ő életük, Istenük élő szava? Valódi írott levelek voltak, amelyeket minden ember olvashatott, amikor a nép között jártak. Ó, Istenem, add meg még egyszer! Itt ebben a még egyszer valami nagyon erőteljes dolog fejeződik ki. Branham testvér röviden megemlítette itt az első keresztényeket, milyen jellegű emberek voltak ők. Nekik kapcsolatok volt, közösségük volt az Úrral, mennyire ragyoghattak, mennyire létezhetett a hitük, és aztán az életük, ahogy Isten ígéje általuk, az ő életük által nyilvánvalóvá lett, és így tovább. És akkor az van itt tovább írva, ó Istenem, add meg még egyszer. Ó, bárcsak ez a még egyszer a szívünkbe hatna, és akkor minden mást is magával hozna. De valóban az a helyzet, testvérek, hogy Istennek előbb meg kell adja nekünk a vágyat, mielőtt kielégíthetni azt, és ezt fel kell ismernünk. Ha nincs vágyunk ezekre a dolgokra, akkor soha nem fogjuk megkapni sem őket. Megöregedhetünk, mint Matuzsálem, semmi sem fog jönni, ha csak nincs vágyunk rá, és nem kérjük Istentől hittel, akkor meg fogja tenni, és nem előbb. És úgy értem, hogy ezeknek a dolgoknak a szívünkig kell hatolniuk nekem, neked, mindannyiunknak. De nem úgy, hogy elpártottan adunk, hanem ahogy itt elhangzott ebben az imában, ó Istenem, add meg még egyszer. Add meg még egyszer, hogy legyenek olyan emberek a Földön, akiknek közösségük van Jézus Krisztussal. Személyes kapcsolatuk, akik vele élnek, vele járnak, akiknek az életén keresztül az ő életeit megnyilatkozhat, akiknek az életén és szolgálatán keresztül az ő ígéje megerősödhet, olyan emberek, akik Isten szíve szerint járnak, és akiket ő felhasználhat. Aztán így folytatódik. És amikor azok a dolgok, amelyeket a proféciákon keresztül feltüntet, és amelyekről azt mondta, hogy meg fogja tenni, aztán tökéletes módon megtörténnek, ahogyan ő már megmondta, akkor mi még mindig ott ülünk valahogy tétlenül. Mintha azon gondolkodnánk, vagy én rám lehetne ezt utalással, vagy esetleg a gyülekezetre lenne a utalással, vagy tényleg bele vagyok én magam is foglalva ide. Úgy értem, megpróbálok majd vasárnap reggel beszélni néhány fő pontról, ami talán egy kicsit megvilágosít minket. Itt a gondolat lényeget, hogy ahogy a bibliai proféciák meghirdetésre kerültek, és beteljesedtek, és mégis az emberek úgy ültek ott, valahogy tétlenül, mintha azon gondolkodtak volna, hogy vajon mi ránk van ez utalással. Itt ülünk, mindent megfigyelünk, és továbbra is ülünk. Úgy tűnik, hogy semmi sem ragad meg minket többé, semmi sem képes megérinteni bennünket, és ez az én helyzetem, és úgy értem a tisük szükségállapototok is. Hiszen hallottuk az elmúlt napokban, hogy Isten hogyan áldott, mentett meg, gyógyított, szabadított meg. Ki az, akiknek ez a dolog még úrrá lesz? Ki adott hálát Istennek azért, kinek jutott ez még egyáltalán eszében? Elfogadjuk a sok áldást, és azt gondoljuk, minden rendben, és visszamegyünk a megszokott kerékvágásba. Nekünk meg kell értenünk, hogy mindezek a dolgok nem magától értetődőek, hanem hálával tartoznak az Úrnak értők. Aztán itt ez áll tovább. Egy másik jelmondat, amit be kellene ide építenünk, a következő. Látjátok, mikor a gyülekezet a csúfság tárgyává teszitek, gyülekezetet a csúfság tárgyává teszitek, akkor valójában nem a gyülekezetet gúnyoljátok, hanem Jézust gúnyoljátok. Miért üldözöl engem? Hogyan hihette Pál apostol minden intelligenciája mellett, hogy ez a csoport, amelyet üldözött, éppen az az Isten, akit ő úgy igényelte, hogy szolgál? Ismeritek a kontextust. Saul úton volt Damaszkus felé, üldözte a hívőket, és az Úr megjelent neki, és azt mondta, Saul, Saul, miért üldözöl engem? De hiszen Isten gyermekeit üldözte, az Úr maga pedig a dicsőségben volt. De ami hozzá intézve lett, az volt, hogy miért üldözöl éppen engem? Amit a legkisebbek közül a egy ellen is megtesztek, azok ellen, akik hisznek én bennem, azt velem teszitek. Krisztus a hit által lakozást vett a szívünkben. Amit egy hívővel teszel, az Krisztussal teszed. És ne tévedjünk itt ebben a prédikációban, Branham testvér nagyon egyértelművé tette a dolgot. Hangsúlyozza, miért üldözöl engem? Ezt mondta az Úr Saulnak, és Saulnak természetesen teljes el volt képedve. Azt gondolta, várjunk csak egy pillanatot, kit is üldözök én voltak éppen. Valakit odafent, vagy az embereket itt lent. Ő az itteni embereket üldözte, és ugyanakkor az urat, aki ott fent van, aki megvásárolta őket itt lent, és aki a vérével fizetett a váltságdíjat, és aki valóban külön választotta őket, és meg is áldotta őket. És akkor így folytatódik. Most azt mondjátok, Branham testvér, te megszávolod, amit vasárnap mondtál, hogy az egész idő alatt vártál. Emlékezzetek, csak a Szent Szellem volt az, aki ott az úton szólt hozzám, és azt mondta, visszaküldelek a betegek és a szenvedők közzé, és a Szent Szellem iránti engedelmesség. Természetesen nem mentem el, amíg nem mondta, hogy menjek el. Vártam az, így szól az Úr kijelentésre, amíg meg nem kaptam, az így szól az Úr szavát. Nos, látjátok, ez valami egészen más. Ebben rejlik a különbség. És aztán folytatja az értelmezést Pálról, és azt mondja, hadd vegyük szemügyre Mózes jellemét. Ő szabadítónak született, és tudatában is volt annak, hogy szabadítónak született. De még mielőtt bármit is mondanék Mózesről, szeretném azt a megállapítást tenni, hogy Istennek mindig egy olyan embert kellett fogjul ejtenie, aki őszintén akart neki szolgálni, hogy a fogjává tegye. Az embernek fel kell adnia minden törekvését, minden saját céljait, az életét, a lelkét, a testét, az akaratát, a törekvéseit és minden mást, és teljesen Krisztus fogjává kell válnia, aki az íge, hogy Istent szolgálhassa. Itt aztán nagyon sok minden összeadódik. És úgy értem, ez bizonyára nem csak azokat érinti, akik az íge hirdetést végzik, hanem mindannyiunkat. Alapvetően mi alkotjuk az Úr testét. És nem zárhatjuk ki magunkat, és nem mondhatjuk azt, hogy ez nem engem érint. Nem, annyira egy részét képezzük az ügynek, hogy hogyan ne érinthetne téged, ha te vagy a maga az ügy. Ti vagytok a Krisztus Jézusban, ami Urunkban teremtett alkotás. Nem csak egy alkotás vagyunk, hanem az ő alkotása. És az ő alkotása bennünk van, és mi ő benne vagyunk, és ő bennünk. Az ígének egy része vagyunk, ő egy részévé váltunk. Az ő részévé váltunk, és itt azzal vagyunk szembesítve, hogy hogyan kell ennek megtörténni ahhoz, hogy foglyul ejtett keresztinné váljunk. Isten a foglyokat keresi, mindig is ezt tette, ezt végigkövethetitek a Szentíráson keresztül. Egy embernek keresztény foglyá kell válnia minden mással szemben. Ez egy nagyon komoly kijelentés, de ez engem jobban érint, mint bárki mást közületek. De most azt következik. Amint tudjátok, Isten elhívta Mózest, Branham testvér röviden elmagyarázza, hogy ő is már idejekorán tett valamit, most utalással van a gyógyítói szolgálatokra, és így tovább. És most ezt mondja itt, nézzétek, mit műveltünk. Megöltünk egy egyiptomit, így van. Ez az, amit Mózes tett. Ezt mindannyian tudjátok, ugye? Mi megpróbálunk mindent, mint fáradozunk, mint feltettük a zabolát, egy egész éjjel fáradoztunk az imaórákon, amíg a hangunk el nem fogyott, megpróbáltunk előidézni valamit, megpróbáltunk kihozni valamit, megpróbáltunk mindenféle dolgot tenni, és azt tapasztaltuk, hogy ez egy teljes kudarc volt. Nekünk vissza kell mennünk a pusztába. Ez így van, igenis. Branham testvér itt Mózesről kifejti, hogy elment, hogy ő maga vegye elő a szabadítást. Megölte az egyiptomit, nagyon rövid időre eltemette a homokba, majd elment. És most már összehasonlítja az akkori szolgálatát, és mennyivel inkább az, ami ma történik. Azt mondja, mi van nekünk, vagy mi maradt meg nekünk, mivel maradtunk meg. Próbálkoztunk, fáradoztunk, fizettünk, éjszakákon át fáradoztunk az imaórákon, amíg a hangunk el nem fogyott, próbáltunk valamit létrehozni, stb. Igen. És akkor megállapítja, hogy ez egy teljes kudarc volt. Vajon mi történt? Szeretteim, úgy értem, ez az tökéletes igazság. Addig birkózhatunk és könyöröghetünk, amíg a hangunk el nem fogy. És akkor magunkat is cserben hagytuk, ha csak nem engedjük, hogy teljes egyetértésbe kerüljünk Isten szavaival. Az egyetlen módja annak, hogy Isten megáldjon minket, ha teljes egyetértésbe vagyunk az ő szavaival. Egy más út nem létezik, hogy Isten szellemének munkáját végezzük, és ugyanaz a helyzet Isten beszédével is. Isten beszéde és Isten munkája összefügg egymással. Alakíts engem a te szavaidhoz, hogy a te szellemed a te szavaiddal összhangban munkálkodhasson rajtam keresztül. Higgyétek el, Isten ki akarja nyilatkoztatni magát, Isten meg akarja magát ismertetni, ő egy élő, egy igaz Isten. Ő megkötötte az ő szövetségét, megesküdött, megalkotta a törvényeket, és mindent, ahogyan az Ábrahámról, Izsákról és Jákobról hallottuk. És mindezt láttuk az új szövetségben is. De úgy tűnik, hogy Istennek segítenie kell rajtunk. Itt azt mondja Branham testvér, és idézem, nézzétek, az a bűzlő halott ember volt az egyetlen dolog, amire a 40 éves kiképzés sikereként tudott rámutatni, egy bűzlő halott és rothadó egyiptomi, aki ott feküdt a homokban. És aztán azt mondja, körülbelül így van ez ma este is velünk. Az egyetlen dolog, amire az úgynevezett ébredés után, ami átvonult egy bűzlő, halom, gyülekezeti tagra tudunk rámutatni, akik nem tudnak többet Istenről, mint egy hottentotta az egyiptomi éjszakáról. De, hiszen ismeritek Branham testvér érdes nyelvezetét, ő egy Isten embere volt, és valóban egy Isten prófétája volt. És ha valaki ezt még nem tudja, annak tudnia kellene, ő volt Isten egyik legnagyobb embere, aki a Földön járt. Egy közvetlen küldetéssel, egy közvetlen megbízatásra, egy olyan elhivatottsággal, amilyennel alig ha rendelkezett bárki más a Földön. És akkor itt azt mondja, hogy mindezek utána csak ez maradt hátra. Szinte nem is akarom újra elolvasni, de ez tényleg így van. Mert így jelentette ki az Úr szája az ő szája által. És ezért kellett egy végnek eljönnie, hogy egy új kezdet megtörténhessen. Egy kezdet Istennel, egy olyan alapos kezdet, ami a te életedet és az enyémet összhangba hozza Istennel, amely mindannyiunkat összhangba hoz az ő ígéivel, hogy belekerüljünk egy menetes ütemű lépésbe, hogy ugyanazt higgyük együtt, ugyanazt tapasztaljuk, hogy együtt haladjunk előre a mi Istenünkkel. Nem szabad ennél fogva itt megállnunk, és azt mondanunk, igen, ez minden, ami hátra van. Ez még nem volt minden, hiszen éppen azután következett Izrael népének dicsőséges kivezetése. Végül is az az egy halott egyiptomi csak az átmeneti időszak volt, tehát megnyugodhatunk. Ez volt a félidő, és a félidőben történt az, amit itt olvasunk. De csak ezután indult be igazán a mérkőzés, és lőtték a gólokat, és Isten áldása nyilvánvalóvá vált. Itt az áll, végül már beszélni sem tudod. Egy kiválasztott fogoly, egy kiválasztott próféta, ahogyan Pál apostol is kiválasztott volt. Mózes volt a kiválasztott szabadító, és végre rendelkezett Isten az ő kiválasztott alattvalójával, még fogolyként is. Ó, halleluja! Igen, ez a lényeg. Igazából nincs más kívánságom ma este, mint hogy Isten ilyen foglyokat csináljon belőlem és belőletek is. Hogy sok mindenen keresztül kell mennünk, az világos. De hogy ezek a dolgok értelmét és célt töltenek be, az ugyanilyen világos. Nem lehetnek értelem nélküliek. Isten abszolút semmit sem fog megengedni, ha annak nincs értelme, célja, hogy beteljesüljön a te és az én életemben. Azt mondja itt, de mielőtt az ő víziója teljesen beteljesedett volna, fogolyá kellett válnia. Itt Józsefről van szó. Aztán uralkodóvá lett belőle. Amikor kijött a börtönéből, és annyira fogja lett az ígének, hogy csak azt tudta mondani, amit Isten a szájába adott, akkor Isten munkálkodhatott rajta keresztül. És pontosan ezt akarjuk mi is. Nem hosszú prédikációkat, hanem azt beszélni, amit Isten éppen most mondani akar. Hogy hagyjuk Istent beszélni, hogy Isten munkálkodhasson. Ha nem hagyjuk Istent beszélni, akkor nem hagyjuk Istent dolgozni. Amikor mi beszélünk, akkor mi is dolgozunk. Amikor Isten beszél, Isten munkálkodik. Ez olyan egyszerű, mint a szorzótábla, és ezért valóban az Úr rendelkezésére kell bocsátanunk magunkat, és azt kell mondanunk, Uram. És ezt már olvastuk Józsefről a 105. Zsoltáron. Brenhem testvér most útalással van rá ebbe a prédikációban. És mi volt az? Olyan nehéz utakon kellett járnia, hogy végül az Úr megáldja őt. És az egész nép eljött, és ő szétosztotta az élelmet. És higgyétek el, hogy ennél fogva egyáltalán nem érezte magát felmagasztaltatnak. Ő tisztában volt azzal, hogy Isten tette ezt vele, hogy ez nem az ő érdeme volt, és csak megköszönte neki, és semmi több. Így teszünk mi is kegyelemből. Idézem. Így lesz a fogoly Krisztus szerelmese, erővel ellátva, királya által, aki Krisztus. Amen. Bizony mondom nektek, azt mondja ennek a hegynek, emeld fel magad, és nem kételkedik a szívében, hogy hiszi, hanem hiszi, hogy amit mond, az beteljesedik, annak beteljesedik. Ha megmaradtok én bennem, és az én szavaim megmaradnak ti bennetek, ha alávetitek magatokat nekem, és ő és az ő szava egy és ugyanaz. Kezdetben vala az íg, és az íg Istennél volt, és az íge testé lett, és lakozást vett közöttünk. Ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ha megmaradtok én bennem, lásd, maradjatok meg én bennem. Figyeljétek meg, hogy mielőtt kijött volna, ki kellett hozni, és, bocsánat, de itt valóban ez a szó áll írva, meg kellett borotválni. Néhány dolgot le kellett borotválni, mielőtt találkozhatott volna királyával. És aztán így folytatja itt, csak egy pillanat, igen. Mielőtt Krisztus hatalma megmutatkozhatott volna, előbb le kellett legyenek borotválva, és aztán a bemutatás. Igen, természetesen. Először leborotválkozni, és aztán a bemutatás. De hiszen tudjátok, hogy hogyan teszi ezt Isten. Isten néha nem túl éles pengével teszi ezt. De hogy is hallottuk, néha kiveszi őket a pusztába, hogy ezt megtegye, hogy megborotválja őket. Aztán kivezeti a felkenteket, hogy beteljesítsék azt a célt, amire elrendelte őket. Látjátok, mit értek ez alatt? Testvér, a végidőkben vagyunk. Tehát Isten azt tehet, amit csak akar. Elvehet valakit, aztán kiteheti a pusztába, és megborotválhatja. Én most azon vagyok, hogy ne borotválkozzak, de hogy Isten mit fog tenni, azt nem tudjuk. Mi előveszünk magunknak bizonyos dolgokat, és néha nem tudjuk pontosan, hogy Isten mire készül. De még mielőtt észrevennénk, Isten kinyilatkoztatja magát, és megerősít az ő szavát. De ahogy az előbb is mondtam, mielőtt Isten válaszolhatna, éhségnek kell bennünk támadnia, hogy vágyakozásunk legyen valamire. Nem arra gondolok most az egész éjszakán át hangoskodni, hanem arra gondoltam, hanem vágyakozás arra, hogy Isten kinyilatkoztassa magát. És itt eljutottam az ígéhez a Máté 10 vagy Máté 9. fejezetére emlékeztetve. Nézzétek, mit gondolok, hogy mit fog tenni Isten. És utána az áll írva. Meg kell tenni, és meg is fogja tenni az utolsó napokban. Találni fog egy eszközt az aratáshoz. Neki kell találjon egy eszközt, amivel csépelhet a szérűjében. Minden földműves tudja, hogy rendelkezésére kell álljanak az eszközök, amikor elkezdi az aratást. Természetesen kell, hogy legyen egy éles kaszája, vagy valami más, és aztán egy gép is, amivel kicsépelheti a gabonát. Az aratás megérett. Amikor ezt így elolvastam, hogy Istennek valamit kell tennie az aratás idején, valamivel rendelkeznie kell, hogy behozza az aratást, akkor ez számomra nagyon világos. akkor nagyon világos számon. Szellemi aratásról beszélünk, Isten országáról beszélünk. Ami úrunk azt mondta, amikor látta nagy sokaságot, az aratás nagy, az aratás megérett, de kevesen vannak a munkások. Mit lehet tenni? Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. És a következő pillanatban már meg is történt. És itt Branham testvér folytatja. Szeretném magam Istennek átadni, hogy cséplő szerszám legyek az ő kezében ezekben az utolsó napokban. Ez nem olyan egyszerű, de Isten már mindent előkészített, az arató cséplőgépet és mindent, ami hozzá tartozik. Mindezek készen állnak nála. És ha addig időközben minden lehetségesen és lehetetlen keresztül kell mennünk, ha a felismerhetetlenségig súlykolnak bennünket, hogy abszolút nem értjük már, hogy mi folyik még a Földön, de akkor már tudjuk, hogy mégis mi az. Semmi más, mint az ördög. És addig, amíg az ördög szabadlábon van, addig sok minden más is szabadlábon lesz. De Istenünk kegyelméből bízni fogunk az Úrban. Hadd lenne, hogy elhelyezhesse a te szívedben és az enyémben azt, amit ma este hallottunk. Az Úr összegyűjti az ő népét a pogányok közül, a nemzetek közül, mielőtt átfordul, és újjáépíti Dávid romokban heverő hajlékát. Ahogyan a világ megalapítása előtt elhatározta, úgy fogja győztesen is megvalósítani. És ahogy hallottuk itt ebben a prédikációban, hogy Branham testvér emlékeztetett minket az első keresztényekre, és azt mondta, ó Istenem, hogy mi is olyan emberek kiválhatnánk, mint ők voltak a kezdetben. Olyan emberek ki, akik az Úrral jártak, akik megtapasztalták mindezt, akik aztán megtapasztalták az ő keresztre feszítését, feltámadását és mennybe menetelét is. Ezek olyan emberek voltak, akiket mi alig tudunk elképzelni. De mégis olyan emberek voltak, mint te és én, akiknek a szívében ott volt a hit és az a bizonyosság, hogy Isten nagy dolgokat tesz. Ők látták, hallották, mi is látjuk és halljuk, és megtapasztaljuk Isten, ahogyan itt az ő szavaiban kiderül. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és legyen veletek, és emlékezzetek meg rólam a ti imádságaitokban. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Mennyi Atyánk, együtt jövünk te hozzád. Szívünk mélyéből köszönjük neked a te drága és a te szent ígédet. Urunk, hallottuk a te szavaidból, hogyan használtad te fel a te szolgáidat, korán és későn, kiválasztottad őket magadnak, Uram, és különböző módokon felkészítetted őket magadnak. Uram, imádságunk kedves testvérünkért is abban áll, hogy amikor újra elindul, hogy elvigye a te ígédetet a népedhez, hogy hívja össze őket, Uram, azokat, akiket hívni akarsz te magad, Uram. Te előkészítetted őt, talán különös útakon vezetted őt, talán meg is borotváltad őt, Uram, ahogy hallottuk, hogy ott megjelenjen a te neved tiszteletére. Uram, hogy a te neved megdicsőljön, nem egy ember, nem, hanem hogy te légy az, aki megdicsőj, és hogy a te akaratod legyen az, amely megtörténik. Ezért köszönöm neked ma este, és megadom neked a megtiszteltetést, és mindannyian hozzád jövünk, Uram, és kérünk téged, Uram, ajándékozz meg kegyelemmel, adj új erőt, Uram, adj sikert. Üdvözítünk, ami vágyunk még mindig az, hogy a te neved megdicsőljön, hogy a te üzeneted messzire és sok nép közzé eljusson még. Sok nép közzé, köszönjük neked a mi testvérünket, hogy áldását tetted őt számunkra mindez itt óráig, és az utolsó idők különleges óráira is. Hálát adunk neked, Uram, azokért a hatalmas tettekért is, amelyeket közöttünk elvégeztél. Imádunk téged mindenért, és dicsőítjük a te kegyelmedet és a te hűségedet. Tudjuk, Uram, hogy amit te megígérsz, azt biztosan megtartod. Magasztalva légy, dicsőítve légy ezeken az esti órákon is. Uram, és így bízunk, Uram, és így rád bízzuk testvérünket a te kezedre, a te oltalmadba és a te pajzsodba. Fogadd el és használd fel őt, Uram, ez a mi imánk a Jézus drága nevében. Halleluja! Glória a Te csodálatos és szent Jézus nevednek. Amen.